Kol Iszrael az Izraeli Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5773. Hesván 23-a, a polgári naptár szerint 2012. november 7-e szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Iradásunk tartalmából. Barack Hussein Obamát választotta meg az amerikai nép újabb 4 évre. Az izraeli politikusok üdvözölték Obama újra választását. Júdában és Szamáriában a törvény gyakorlását az éppen aktuális politikai légkör határozza meg. Híreink után Benedek István Gábor írását hallhatják. És most a részletes híreink. Az amerikai választásokon Barack Hussein Obamát választotta meg az amerikai nép újabb 4 évre. Roosevelt amerikai elnök után Obama lesz a második, aki magas munkanélküli ráta ellenére újra elnyerte az elnöki széket. Obama első kadenciájában a munkanélküliség drámai megemelkedésén kívül az amerikai nemzeti adósság szédületes megnövekedését is sikerült elérnie. Óriási eredményei közé sorolható még a homoszexuálisok szabad katonai szolgálata és a mindenkire kötelezően érvényes orvosi biztosítás kierőszakolása, mely hangzatos ígéreteket tartalmaz, valójában egy eleve kudarcra ítélt ügyről van szó. Izraelben már régen bevezették az általános orvosi biztosítást, amiért külön megadóztatják az állampolgárt, így is elvileg mindenkinek jár orvosi kezelés, legalábbis a legalapvetőbb, mert kissé alaposabb vizsgálat, kezelés, szakorvos igénylése már nem tartozik a mindenkinek járó alapbiztosításhoz, azt külön kell fizetni. Így akinek van pénze, az megkaphatja a szakorvosi kezelést, speciális vagy alaposabb vizsgálatot, műtétet, gyógyszert. Vagyis a Obamacare, tehát Obamáik által kierőszakolt orvosi biztosítás nem fogja a szegényeket, nincstelenek és a jómódú vagy gazdagok közötti különbséget az orvosi kezelés terén eltörölni. Az izraeli politikusok szép sorban üdvözölték Obama újraválasztását. A politikai baloldal sietett az alkalmat Netanyahu kormányfő elleni támadásra felhasználni. Ehud Olmert volt miniszterelnök, aki ellen a napokban fog az ügyészség fellebbezni a Rishon LeZion ügyében, kijelentette, hogy Benjamin Netanyahu Mitt Romney republikánus elnökjelölt támogatásával súlyos kárt okozott, és ez az amerikai választásokba való durva beavatkozási kísérletnek számít. Yair Lapid, a Van jövő pártelnöke is hasonló bírálatot tartott Benjamin Netanyahu kormányfő ellen. Úgy látszik, az önjelölt kritikusok elfelejtették, vagy legalábbis remélik, hogy nem mindenki emlékszik, milyen durván és átlátszóan avatkoztak be az amerikaiak az izraeli választásokba. Például 1992-ben, amikor Rabin kormány került a hatalomra, mely a tragikus oszlói egyezményt hozta világra, és vele a több ezer terror vagy béke áldozatát is. 1996-ban és különösen 1999-ben Clinton amerikai elnök kormányzata saját tanácsadóit küldte Ehud Barak hatalomra segítésére Benjamin Netanyahuval szemben, és az amerikai erőfeszítés 1999-ben sikerrel zárult, Ehud Barak lett az új kormányfő, és rá egy évre, 2000. szeptemberében kitört a terrorháború, melynek több száz izraeli állampolgár esett áldozatul. Egyébként történelmi tény, hogy a mindenkori nagyhatalmak sokszor beleavatkoznak más országok belpolitikájába, hogy a nagyhatalom érdekeit leginkább szolgáló személyeket vezetői posztba állíthassák. Lieberman külügyminiszter kijelentette a palesztin arabokkal kapcsolatban, hogy nincs semmiféle béke folyamata a látó határon. A külügyminiszter azt ajánlotta, hogy jó lenne a valósággal szembenézni, pragmatikusan és megérteni, hogy Abu Mazenéknek nincs érdeke egyességre jutni Izraellel, hanem éppenséggel a céljuk a helyzet tovább romlását okozni. Mazenék minden törvénytelen utat kipróbálnak Izrael ellen, ugyanakkor elvárják, hogy a Fatah virtuális hatalmát a palesztin hatóság területén Izrael biztosítsa Hamasszal szemben. Simon Peres államelnök Moszkvába való utazása előtt fogadta Catherine Ashtont, az Európai Unió külügyi megbízottját. Az államelnök a találkozó során reagált a gázai Hamasztán rakéta támadásaira és kijelentette, hogy nincs ember a világon, aki hajlandó lenne szüntelen rakéta támadás alatt élni. Eddig tartottak híreink, és most Benedek István Gábor írása következik.
Benedek István Gábor a Skót Dudás című írása következik. Úgy hozta a sorsom a náci tobzódás csúcspontján 1944-ben Bergen-Belsenben táboroztam. 6 éves kisgyerekként anyámmal, fivéremmel kerültem oda, véletlenül túléltem. Ezt a német adminisztráció sok évvel később kiderítette, és a láger felszabadulásának egyik évfordulójára meghívtak, hogy közösen emlékezzünk a történtekre. Mi magunk az előzményekről, a negyed századon át tartó magyarországi gyűlölet légkörről, a hivatalos nemzeti magatartásról, a főjegyzők, csendőrök, vasutasok, tanítók, szomszédok rohamosan bekövetkező szellemi-lelki átalakulásáról, elembertelenedéséről már lényegében nem is beszéltünk. A mindennapi túlélés parancsa a náci drótkerítések mögött minden más gondolatot elnyomott. Ha korábban és ma is azt kérdezik tőlem, mi volt számomra a legborzalmasabb, az alábbi életképpel válaszolok. Az úgynevezett Sonderungarn lágerben felállított faépület Pritsein éjszakánként egymáshoz préselődve sok százan szorongtunk. Örökké éhesen, tetvesen, betegen, reménytelenül. Az emberek egyetlen menedéke az álom volt. A szabadság képzelt órái, az otthon fölidézése, a jó simogatása. És akkor a barak két ajtaján betört a kommandó. 10-10 katona, üvöltve, vicsorító kutyákkal, harsányan, zseblámpáikkal az alvók arcába világítva. Nem rugdosták föl az embereket, nem verték a felnőtteket, a gyerekeket, senkit nem öltek be. Csak behatoltak az emberek lelkébe, agyába, érzékeibe. Én a katonák csizmáira emlékszem, kisgyermeki szememben ezek a szöges csizmák óriásiakká nőttek, a szorongás a megsemmisülés jelképévé. Sohasem tudtuk, mikor érkeznek, de minden éjjel jöttek. Őrjáratuk néhány percig tartott, a barak közepén fordultak, mentek, vitték a kutyáikat is. Amit hagytak maguk után, az volt a fontos. A félelmet, a kiszolgáltatottságot, az összetört emberi méltóságot, a sírást, a rettegést. Én magam rövid idő után már nem mertem elaludni. Ez aztán megbosszulta magát, a kialvatlanság fogékonnyá tett a betegségekre, a tífuszra. És 55 évvel később a német állam, a tartomány politikai vezetése, az ország egyházi méltóságai, a civil szervezetek, a környékbeli települések lakossága, az iskolák növendékei meghívták a túlélőket. Mintegy 1500 immár vendéget. de nem csak a tábor hajdani lakóit. A felszabadító angol öreg katonákat is. Volt köztük, aki megőrzött, kinőtt, kihízott egyenruháját, Tommy sisakját vette fel. Egy délceg tartású veterán skót szoknyájába bújt, és a hóna alá vette nyilván legendás dudáját, és méltóságteli hangversenye élményt nyújtott. De nem ez volt a lényeg. A vendéglátók megnyilatkozásai. Elmondták, most újra Isten és ember előtt kérnek bocsánatot, remélve, hogy a túlélők nagy lelkűek lesznek, hiszen ők most megtépet ruhában állnak itt, több százezer tetem sírdombja fölött, és könnyel kevert hamut szórnak a fejükre, mint a gyászolók az Ótestamentumban. Fogadkozásuk tiszta, lélektől lélekig szól, soha többé. Levetítették azt a dokumentumfilmet, amelyet Hitchcock, angol rendező óriás készített az Admiralitás archívuma számára. Az éppen felszabadított lágerlakókat láthattuk, a csontsovány foglyokat, önmagunkat, s a halottakat, 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 tifusztól, vérhastól, éhségtől, fölpuffadt, elpusztult, elpusztított bajtársakat. A buldózereket megrendült angol katonák irányították, de a gödröket immár az elfogott nácik ásták. Aztán a skót dudás mögött lassan végigjártuk a brit katonai lángszórókkal, akkor azonnal felgyújtott, fertőzött barakok helyét. Én immáron felnőtt fejjel ott álltam a 11-es barak téglamaradványainál, és halottaimért, zsidó testvéreimért elmondtam a kádist. Később felkerestük a sírokat is. Hatalmas dombok ezek, fűvel benőve. Tetejükön csak kőtömb, fekete számokkal. 12 000, 5 000, 6 000, 800, 5 500. A földgyalúval eltemetett deportáltak. Lengyerek, görögök, oroszok, magyarok, románok, csehek, szerbek, belgák, hollandok. Mi? Valamennyien. A sírok előtt most kisiskolások álltak, kórusban énekeltek, csengő hangjuk az égbe szállt. Ezek többnyire keresztény dalok, zsoltárok voltak, a zsidó könyörgést, a Kél Málej Rahamimot, Moshe Kraus, Kanadában élő kántor, az izraeli hadsereg volt főkántora, hajdani fogolytársunk énekelte el gyönyörűen, meghatóan. A hangok az örökkévaló trónusa előtt békévé olvadtak egybe. Arra gondoltam, mikor jön el az az idő, amikor szülőhazámban, ahonnan elhurcoltak, ahová szüleimmel, fivéremmel visszatértem Magyarországon, ugyanilyen emelkedetten szólnak hozzám.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 16-25, Tel Avivban és Haifán 18-24, Berséván 16-27 és Illáton 20-31 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verektov, Mirushalayim.